Utazáskor 1000 márkát csúsztatott Gerlin táskájába. Nos, ez az 1000 márka egyszerűen világosá tette Gerlin előtt, hogy miről is van szó, és hogy ő csúnyán becsapták. Amúgy is hisztériára hajlamos halkat lévén az atyai ház helyett a Königsbrückéhez ment, s a hídról beleugrott a klór és karbitszagot árasztó folyóba. Holttestét harmadnap 10 kilométerrel lejjebb fogták ki a halászok. Na, egy kis szilvóriumot.
Köszönöm. Hogy is van a balladában? S a leányka a folyóba ölte magát bánatába.
Igen. Ezt motyogta maga elé Harlander is a temetésen, és ezt dúdolta a Schwertfeger is, mikor tudomást szerzett az esetről. Istenem, vonta meg a vállát, ha minden lány a folyóba ölte volna magát, akivel ne szóval, akkor már jó néhány halottja lenne. Rossz idegzetű teremtés, sajnálatos esemény. Minden esetre Harlandernek nagyobb összeget utaltatott ki temetkezési segély címén. Harlander megköszönte és végezte tovább a munkáját, mintha mi sem történt volna. Egy év múltán különös fordulat következett be Schwertfeger úr életében. Egy állami bizottság szállt ki a gyárba, s egy hetes alapos vizsgálatot tartott, és vádemelési javaslatot tett a tartományi ügyészségnek Schwertfeger ellen sorozatos szabotás cselekmények miatt.
A Führer nevében a Birodalmi Tartományi Bíróság ítélt Jakob Schwertfeger gyártulajdonos bűnügyében. A bizonyítási eljárás során írásos dokumentumok és a koronatanú Friedrich Harlander cégvezető vallomás alapján kétségtelenül igazolást nyert, hogy Jakob Schwertfeger különféle manipulációkkal késleltette a hadseregnek szánt sürgős gyapjúing, nadrág és érmelegítő szállítmányokat. A késve leszállított tételek sem feleltek meg a minőségi követelményeknek. Különösen súlyosbító körülményként vette figyelembe a bíróság azt a tényt, hogy a Schwertfeger féle szállítmányok a keleti fronton, a nagy hidegben hősiesen helytálló bajtársainak voltak fenntartva. A bűncselekmény folytán feltehetően több száz hős katonánk szenvedett fagyási sérüléseket. Ezért a tartományi bíróság bűnösnek mondja ki Jakob Schwertfeger szabotás cselekmény büntetében, és ezért életfogytiglani börtönbüntetésre ítéli. A bíróság ugyanekkor köszönetét fejezi ki Friedrich Harlander cégvezetőnek, aki jó nemzeti szocialistához illően gyors bejelentésével, bizonyítékok szolgáltatásával lehetővé tette a súlyos bűncselekmény leleplezését. A tárgyalás berekeztem. Heil Hitler!
De az persze Harlanderen kívül senki sem tudta, hogy a bíróságon bemutatott bizonylatok, számlák, jegyzékek, levelezések, megrendelő lapok egytől egyik hamisak voltak. Harlander egy évi kemény munkával és igen nagy műgonddal készítette őket. Talán csak Schwertfeger sejtette, hogy ez Harlander keze munkája. De Schwertfeger már rács mögött volt Harlander legnagyobb boldogságára. Ezt a boldogságot még azt sem tudta elrontani, hogy várakozásával ellentétben nem őt nevezték ki a gyár igazgatójává, hanem egy erőszakos, agilis, a hadseregtől lopsított SS-tisztet. Az új igazgatónak első dolga volt, hogy saját embereivel tömje meg a gyárat, a régieket vagy elbocsájtotta, kiüldözte, vagy kinézte. Harlander is ezek közé tartozott. De nem bánta különösebben. Egyrészt rossz szíve, egyre nehezebben bírta a munkát, másrészt, mert dédelgetett tervéhez sok időre volt szüksége. Így hát boldogan vette tudomásul, hogy megkapta a rokkantsági nyugdíjat, és elhagyhatta a gyárat.
Miért? Milyen terve lehetett még Harlandernek, hiszen Schwertfeger már elintézte.
Na várj csak, már közeledünk a kanapé rejtéjéhez. Miután megszabadult a gyártól, Harlander nem sok értelmét látta, hogy Plauenbe maradjon. felszámolta hát a lakását, és holmiával, ami elfért két bőrönben, felült a vonatra, hogy Kottbuszba utazzék. Az úton, hogy teljen az idő, elbeszélgetett egy sebesült katonával, aki a rokonai rá volt. Elmesélte egész kapcsolatát Schwertfegerrel, még a ballada énekléseket is, és szitta a bíróságot az ítéletért. Azt persze nem mondta el, hogy azért szidja a bíróságot, mert nem ítélte halálra a Schwertfegert. Na, annyira összebarátkoztak, hogy még a névjegyét is átadta, s ráírta Kottbuszi címét, amelyet egy újsághirdetés útján már előre lefoglalt.
Egy pillanat. Honnan tudta Harlander, hogy ez a Kottbuszi lakás meg fog neki felelni?
Harlander közvetlenül az ítélet jogerőre emelkedése után már járt Kottbuszban. Két napot töltött ott, és akkor már tudta, hogy csak egyetlen ház van az egész városban, ami neki megfelel. És ez a Margaretenstrasse 4-es számú ház. Akkor épp nem volt kiadószoba, de Harlander minden nap böngészte az apró hirdetéseket, még aztán megjelent a várva várt hirdetés, amely ebben a házban hirdetett kiadószobán. Így hát tudta, hogy a lakás neki meg fog felelni.
De miért ragaszkodott Harlander épp ehhez a házhoz?
Na, ne vágjunk a dolgok elébe. Maradjunk annál a pillanatnál, hogy Harlander megérkezik Kottbuszba, és elfoglalja a lakást a Margaretenstrasse 4-es számú házban. Az első emelet 5-ben. De alig telt el néhány nap, amikor Harlander becsengetett az 5. emelet 3-as számú lakásba.
Bocsánat a zavarásért. Ugyebár Wolf úr, ha nem tévedek.
Igen, én vagyok. Mit akar?
Én Friedrich Harlander vagyok. Itt lakom az első emelet 5-ben. Egy ajánlatot szeretnék tenni, uram. Cseréljük el a lakásainkat.
Mit?
Egy házban lakunk, a költözködés nem nagy probléma, ugye?
Micsoda ötlet? Mi a csodának cseréljek én önnel lakást? Ráadásul az első emeletre, ahonnan semmit se látni, csak a börtönfalát. Innen legalább lelátni a börtönudvarra, ahol a rabok sétálnak. Nem éppen épületes látvány, de néha elszórakoztatja az ember.
Hát éppen ez az. Illetve, szóval ez a lakás világosabb, és nekem betegségemnél fogva ilyenre lenne szükségem. Nézze, uram, nekem van egy kis megtakarított pénzem. 2000 márka. Szívesen odaadom, ha beleegyezik a cserébe.
2000 márka? Ha, az egész szép suma. Hát, nem bánom. 2000 márkáért még a börtönfalat is nézegetem.
Nagyszerű ötlet volt, hogy ezt a kanapét ide hoztam az ablak elé. Legalább kényelmesen figyelhetlek innen, kedves, szeretett Schwertfegerem. Azaz, bocsánat, kedves Hadbrand lovag. Ennyi, csúnyán lefogyott, kedves lovakom. Lötyög magán az a jól szabott csíkos öltöny, pedig milyen elegáns volt mindig. És milyen komor az arca, sehol egy mosoly. Pedig szerettük ám a tréfát, a jó kis tréfácskákat, igaz, lovag? Talán énekeljek úgy, mint régen? Kérem, ahogy parancsolja, nagyon szívesen, bár nem igen hiszem, hogy innen meghallja. Melyik szakaszt parancsolja? Á, értem, tehát rám bízza. Akkor talán azt, hogy magas a fal, mély az árok, rút hadovrant fogjon átok, s a leányka a folyóba ölte magát bánatába. Jaj, már vége is a sétának, lovag. Roppantúl sajnálom, de semmi baj. Holnap találkozunk.
Így ment ez napról napra. Talán most már számodra is érthető, Miért ragaszkodott Harlander éppen ehhez a házhoz? Boldogsága, most, hogy minden nap tanulja lehetett szerencsétlen áldozat a szenvedésének, nem ismert határt. Egészen addig a napig, mikor sötétedés után súlyos légitámadás érte a várost. A börtön ászárnya összeomlott, sok foglyot temetve maga alá. Öt elítéltnek azonban sikerült a zűrzavar kihasználva megszöknie. Harlander erősen remélte, hogy Schwertfeger a halottak között van. De hiába, másnap az újságban, a körözött ötszökevény névsorában Schwertfeger nevét olvashatta. Ettől a perctől kezdve egy pillanat nyugalma sem volt. Nyilvánvaló volt előtte, hogy Schwertfegernek első dolga lesz őt megkeresni és bosszút állni. Már az utcára sem merészkedett, egy kislánnyal, Irénével hozatta fel a legszükségesebbeket. Egy hét telt el így, rettegésben. Egy hét után már-már kezdett fellélegezni. Egy napon aztán Iréne látogatása összetörte minden reményét.
Tessék a tej és a kenyér, Friedrich bácsi. Tojás sajnos nem kaptam.
Nem baj, fiacskám, köszönöm. Tartsd meg a visszajáró pénzt.
És ezt a cédulát találtam az ajtóban.
Cédula. Mutasd. Kedves Harlander úr, végre megtaláltam a címét. Eljövök önhöz, bizonyára gondolja, hogy miért. Pontos biző, el nem késne, 5-kor jön a temetésre. Híve hadubrandló. Úristen! Hát mégis!
Rosszul van, Friedrich bácsi! Olyan sem.
Ó, ne, de hogy, már nagyon is jól vagyok, nem is.